Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki őt hűséggel hívja. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk, kedves testvérek, az Urat Isten tiszteletünk elején, énekelve a 100. Zsoltárt. 100. Zsoltár, mindegyik énekversét énekeljük. E földön ti minden népek, az Istennek örvendjetek. Folytassuk imádsággal. Urunk, a te kegyelmed és hűséged el nem fogy soha valóban, azért, mert te néped jó pásztora vagy, és dicsétünk, hogy örvendezhetünk, boldogok lehetünk, mert valóban ilyen jó pásztorként gondoskodol rólunk, védelmezel, táplálsz bennünket. Téged dicsőítünk mindezekért, atyánk, és arra kérünk, hogy tudjunk a nehézségek között is, amikor esetleg a halál árnyék a völgyében kell akármelyik őnek is járnunk, reád tekinteni, tudva teljes bizonyossággal, te ott vagy tiéddel, a legnagyobb nyomorúság közepette is. Szeretnénk, Urunk, a mai este is úgy reád tekinteni, hogy Jézusban lássunk téged, az atyát. Kérünk, hadd lehessen az ismerős történet is új üzenetté, ezáltal most is erősödjön hitünk te benned, és kérünk téged, add vigasztalásodat, és add, hogy hadd tudjunk benned örvendezni, hiszen az Úrnak öröme a mi erősségünk is egyedül. Szólíts meg bennünket szent lelked által, ígéden keresztül, az Úr Jézus nevéért, atyánk. Amen. Isten ígéjét, amely alapján az ő üzenete a mai este szól hozzánk, Mózes második könyvéből olvasom fel. Mózes második könyve második részéből a 23. verstől a 25-ig. Így szól Isten írott igéje. És lőn ama hosszú idő alatt meghalt az Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt. És kiáltottak, és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről, és megtekinté Isten az Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek. Vasárnapi prédikációban József története alapján megérthettük, Isten hogy van övével a legnehezebb időszakban és a mélypontok idején, és hogyan ad ott is sikert, ha kell, áldásokat, jó szerencsét, bibliai értelemben szerencsét, tőle való kincseket, ajándékokat. Hogyan lehet a legnagyobb nyomorúság közepette is a hívő embernek és Isten népének áldott reménysége. Többen is mondták utána nekem, hogy van, amikor azonban a hívő ember is egész életében talán a nehézségeket, a nyomorúságot tapasztalja, éli át. És emlékezünk, a zsidókhoz írt levél 11. részében azok is a hithősök közé tartoznak, akik nem a nagy dicsőségben, hanem a nagy szenvedések között mutatták meg a nagy Istenbe vetett hitük erejét. Amikor tovább olvastuk a kalózunk szerint Mózes könyveit, akkor ehhez a részhez jutva megerősödött bennem ez a bizonyosság, hogy a most hallott kijelentés éppen azt mondja el, milyen is Isten népének reménysége, akkor, amikor még nem látszik egyáltalán a szabadulás, amikor még nyomorúságban van, bajok között, amikor lehet, hogy úgy tűnik, hogy nincs vele Isten, és mégis ott van, és már készül is bármit cselekedni hatalmasan, de még nem teszi, még csak készülődik az Isten. Isten készülődik a szabadításra, megnézzük, hogy miért, majd pedig a második, Isten tisztelet második részében az állítmányokat, az igei állítmányokat elemezve megfigyeljük, hogy mi is jellemzi őt ebben az ő készülődésében. Itt a Mózes második könyve bibliai iratának a szerkesztése is jól érzékelteti, hogy most első renden az igei üzenet a hithősre, Mózesre koncentrál. Az ő élet történetét mutatja be. Megszületett, felnőtt, de alkalmatlan eszköznek bizonyult Isten kezében, akkor még ott, ezért Midián földjére jut, és 40 esztendőn át ott van pásztorként. A háttérben azonban Isten munkálkodik, készülődik, készíti Mózest. Mindaz, ami ott vele történik, Isten felkészítő munkája része. A 23. vers és lőn kezdetű kifejezése azonban egy újabb gondolatot vezet be. Néhány sor erejéig a Szentíró kilép Mózes élettörténetéből, és elmondja, hogy mi jellemzi a népet Egyiptomban. Mózes is érinti természetesen az, amit itt olvasunk, hiszen meghalt az a fáró, akit őt halálra kereste, de mégis az író, a Szentíró figyelme most az Egyiptomban tartózkodó népre koncentrálódik, sőt, hozzá kell tenni arra az Istenre, aki a néppel, ezzel a néppel valamit készül kezdeni. A fáró halála valószínűleg azt jelentette, hogy talán most már nem ölték meg a gyermekeket, a fiú gyermekeket, de lehet, hogy igen. Az viszont mindenképp igaz, hogy továbbra is nyomorúság jellemzi Izrael népét Egyiptomban, a szolgasság testi és lelki fájdalmai. Olyan állapotban van Isten népe, olyan körülmények között, amikor már csak nyögni tud az ember. Fohászkodik a szenvedés miatt. Négyféle kifejezést is használ az ősi szöveg, hogy leírja ezt a fajta életérzést és állapotot. Jajgat, fájdalmasan kiált, sírva nyög, sóhajtozik. És lehetne mondani ezeket a magyar kifejezéseket. Azt hiszem ismerős nekünk az az érzés, amikor már valóban nagyon nagy a baj, mikor már hosszabban imádkozni sem tud valaki, egyszerűen csak kiáltani. Ideje sincs rá, több másra, és a teljes nyomorúság és kétségbeesés állapotában már csak kiáltani tud. Néha csak egy szót tud mondani, hogy kifejezze fohászát. A szöveg az a kifejezés, hogy feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez, azt a magyarázatot is megengedi, hogy talán voltak olyanok Izrael népek között, akik nem is Istenhez kiáltottak, hanem egyszerűen a bajban, a keserűség között segítséget kiáltottak valakinek. Mert nem azt olvassuk itt, hogy és kiáltottak Istenhez, hanem kiáltottak, vessző, és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. Akkor is az Istenhez jut fel a kiáltás, csak akkor még nem érzi ezt az, aki segítségét kiált. olyan számára, mintha ez az utolsó lehetőség, már mást úgysem tudok tenni. Mózes 4. könyve 20. része 16. versében azonban Mózes maga mondja el, hogy Izrael népe már ekkor is Istenhez kiáltott. Azért ez a jellemző, hogy imádkoztak Istenhez, de ez is már csak kiáltás volt. Ebben az esetben is azonban az a gondolat, hogy mindez hosszú idő óta történik, zajlik már, az sejteti, engedi sejtetni, hogy ez sem lehetett egyszerű. Amikor valaki tudta, hogy kihez kiállt, fájdalmasan, keserűen, nyögve, fohászkodva, de már mióta? Hiszen az mindig megpróbálja a hívő embert is, meg a közösséget, hogyha az a kérdés, hogy még meddig kell kiáltani, hogy történjen már valami, Uram. Mert még mindig nincs segítség, és a pont nagyon mély pont. Ez a fajta kiáltás azokra is jellemző lehet természetesen, akik nem tartoznak még Isten népéhez. Talán emlékezünk, hogy a Szentírás Egyiptom valóságos történelmi állapotát, mint ország, ahonnan Isten népe kiszabadult. Szóval Egyiptomot a Szentírás hasonlítja a bűn Egyiptomához, a világhoz, amelyből ki kell szabadulnia a bűnös embernek. És van ilyen, amikor valaki már látja és átérzi, hogy a bűnös világ és a maga nyomorúsága bűnei miatt milyen mélyre süllyedt, és próbálta megoldani magát, emberi segítségeket keresni, és mint hiába, és már nincs más lehetőség, csak kiáltani valakihez, vagy kiáltani Istenhez. Vérfolyásos asszonyról tudjuk, hogy ő sok orvostól sokat szenvedett, és a végén ment oda Jézushoz, hogy csak a ruhája szegét, ha illetem, talán segít. Illetve bízott benne, hogy segít. A tönkrement élető ember is a legvégén, hosszú idő után talán egyszer eljutott oda, hogy már kezd Istenhez kiáltani. Ami azonban fontos, hogy a történet azzal folytatódik, hogy ez a bizonyos fohász, nyögés a szolgaság miatt feljutott Istenhez. Ez az igekötő szerkezet, hogy feljutott, jól érzékelteti a gondolat hangsúlyát, hogy valami felfelé jutott. Fel a hatalmashoz. Az a hatalmas, aki maga Isten. Az egyiptomi fáraó, az, aki lehet, hogy már nem öli meg a gyerekeket, de még mindig rabszolgaságban tartja a népet, hatalommal rendelkező kényúr. De a mindenható Isten nála sokkal hatalmasabb. És az, hogy feljutott a kiáltás Isten, ez azt jelenti, hogy az ügy nála van. Ő már foglalkozik az ügyjel. Ebben az első gondolatban, hogy milyen állapotban kezd majd Isten valamit tenni, és készülődik a cselekvésre, és ez az állapot Izrael népének a segélykiáltása, nyögése, szóval ez az első gondolat abban bátoríthat bennünket, hogy ha valaki olyan mélyen van már, hogy imádkozni sem tud talán, vagy már nem is akar, mert már annyira csalódott Istenben is esetleg, de még kiállt valakinek, valakihez, vagy éppen Istenhez talán, és lehet, hogy hit nélkül teljes kétségbeesésében teszi, de ez a kiáltás feljut az Istenhez. Azt az ígét, amivel a gyülekezetet köszöntöttem, Isten áldását kérve mindannyiunkra, hogy közel van az Úr az őt hívókhoz, mindenki az, aki hűséggel hívja, azt hangsúlyozza, hogy érdemes kiáltani hűséggel. De ha valaki már annyira csodott, hogy nem tudja, itt az ige arról szól, hogy Izrael népe állapota ilyen, az Isten pedig ezt az állapotot kezeli. És ez az ügy előtte van. Jézus Krisztus maga is ezt tette. A Gecsemáné kertben ő is mérhetetlen szenvedés és nyögés sóhajtozás közepette kiáltott. Háromszor is. Mint ember, olvassuk a Zsidókhoz írt levél 5. részében, ő is sokféle teher, lelki-testi nyomorúság között kellett, hogy éljen a szenvedések idején. Ezekből tudta megtanulni az engedelmességet, mint fiú, de ő is keserves haláltusában kiáltott Istenhez. És a hosszú idő nem lehet zavaró tényező. Lehet, hogy hosszú időnek tűnik, de bizalommal teheti Isten gyermeke. Ha kell, élete végéig kiállt keservesen, segíts Istenem! Mert a próbák és a kísértések, nehézségek idején hosszú ideig tarthat az egyiptomi szolgaság terhe, de Istennél van megoldás. Erről szeretnék szólni a folytatásban. Feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez, vagy így folytatja, és meghallá Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten, és megtekinti Isten, és gondja volt rájuk Istennek. Nagyon fontos, hogy nem az események után igazolja a Szentíró, hogy minden, ami az egyiptomi szabaduláskor végbe ment, azért történt, mert a mi Istenünk ilyen, hanem még mielőtt bármit tett volna Isten, a mindenható, az ő hatalmas szabadító munkája által, jókorán előtte már megbizonyította a kijelentés által, hogy ő mire készül, hogy a nép bízhat benne, várhatja a cselekvését. Sőt, a jelzőből ma szeretném azt igazolni, hogy nem is az a döntő igazán, hogy mit mond Isten, vagy mit tesz, hanem hogy kicsoda ő. Különösképpen is, hogyan viszonyul ő, ez a titokzatos Úr Isten népéhez, azokhoz, akik fohászkodnak. Az ő isteni személye tulajdonságait leplezi le az a négyféle kifejezés, amit próbáltam hangsúlyozni az is kötőszókkal együtt. Valamit meghall Isten, valamire emlékezik, valamire rátekint, valamire gondja van. Nagyon fontos tehát, hogy még mielőtt cselekedne Isten, megmutatja nekünk, milyen ő, és mit tesz ott a háttérben. Ezt még nem tapasztalhatja a nép. Csak azt tudjuk meg, hogy Isten mire készül. Mózest is készíti 40 év során a nagy munkára, a nagy cselekvésre, de még mielőtt megtudnánk, hogy Mózes hogyan lett készé, előtte elmondja, hogy hogyan készül a néppel kapcsolatban. Első gondol tehát, hogy ez az Isten olyan valaki, akire az igaz, hogy nem csak feljut a szolgaság miatt való kiáltás ő hozzá, hanem meg is hallja a fohászkodást. Mert testvérek, ha valamelyikünk beír, akár még minisztériumba, és kapjuk a választ, hogy igen, a levél eljutott a minisztériumba, csak éppen a miniszter kezébe nem került, akinek egyedül joga van dönteni, aki nem is tud róla, akkor sokra megyünk azzal, hogy ott a levél. És kedvesen visszajönnek, hogy megkaptuk a levelet. Na jó, de hát mit tettek? Isten olyan valaki, akihez ha feljött a kiáltás, akkor ő azt meghallja. És testvérek, ezt már sokszor hangsúlyoztuk innen, de most hagyd mondjam újra, nem csak hallja, hanem meghallja. Ez azt jelzi, hogy ő neki tudomására jutott minden. Sőt, ez a dolog foglalkoztatja is. És Istennél még gazdagabb jelentést hordoz ez a meghallani kifejezés, mert benne van az a gondolat is, hogy meg is hallgatja. Hallja, meghallgatja. Az írás számos helyén ígéri nekünk, hogy az Isten, amikor az övéi hozzá kiáltanak, ha még nem az övéi, a bűnös ember, a legnyomorúságú hozzá kiált, azt ő biztos, hogy meghallja. Bátorít is, kiálts hozzám, és én megfelelek. Meghallja, meghallgatja, segít. És az ő akarata szerint teljesíti a kérést. Ebben a meghallani gondolatban is már ott van, hogy valami készülődik, mert meghallotta Isten a kiáltást. Készül valamit tenni. Mikor hallotta meg Isten? Hanyadszor kellett már kiáltani Izrael népének? Hányszor kellett már fohászkodni nekik a 40 év alatt, hogy végre meghallja az Isten? A válasz elég lett volna egyszer is. Mert ő nem úgy van, hogy na még kiálts egy pársz, aztán majd meghallgatlak, hanem az igaz, mondja ő azonnal. amikor mégis arra bátorít, hogy hűséggel kiáltsunk. Amikor arról beszél például Jézus Krisztus maga, a szegény asszony, szegény özvegyasszony és a hamis bíró példázatában, hogy kitartóan, ha kell, szinte erőszakosan kérjünk, kiáltsunk hozzá igazságért, vigyük elé az ügyünket, azért teszi, hogy jelezze, a hív ember tudhatja, Isten meghallgatja azonnal. És minél többször megyünk hozzá, annál inkább igazolódik az, hogy ő ilyen Isten. Századszor is, ezredszor is meghallgatja. Azonnal meghallja, és a maga idejében segít. Addig is kiálts hozzá. Testvérek, azt gondolom, ismerős nekünk a gyermekeink és az unokáink viselkedése. Lehet, hogy többször mondják a kérdésüket, vagy a jajveszékeléses kiáltásukat, de mégiscsak tudják, hogy a szülő, nagyszülő akkor segít és úgy, ami a legjobb a számára. Akkor is, ha először érthetetlen neki, hogy miért késik, vagy miért tűnik, hogy késik. A megemlékezett Isten kifejezés tulajdonképpen tovább viszi a gondolatot, a meghalani gondolatot. Azt mondja, megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. Rögtön itt először alá kell húzni azt, hogy természetesen itt nem arról van szó, mintha Isten elfeledkezett volna valamiről is. És most végre eszébe jutott a sokszori fohászkodás után, hogy jaj, hát én szövetséget kötöttem valakivel. Mi emberek felejtünk. El tudunk felejteni sok mindent, de Isten soha. És ha emlékezünk, testvérek, amikor Izrael népe erre gondolt, hogy biztos elfeledkezett rólam az Úr. Így szól Sion, elhagyott az Úr engem, rólam elfeledkezett az Úr. Akkor mit is mond? Már vasárnap is hallhattuk. Hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. Még az anya se szokott elfeledkezni. De ha ezek elfeledkeznének is, én te rólad el nem feledkezem. Az Izsaiási ige folytatása, ez a 49. rész 14. 15. verse volt, a 40. rész 27. versében pedig azt mondja, hogy miért mondod Jákob és szószeként Izrael, az Úr elhagyott engem, mintha elfeledkezett volna rólam. Hát nem tudod, és nem hallottad, és folytatja. Isten tehát nem azért emlékezik itt, mert elfeledkezett volna valamiről, és most eszébe jutott a sok kiáltás, hanem a kifejezés pontosan azt húzza alá, hogy Isten valamit a múltban tett, megígért, azaz mondott, és arra emlékezik, és ennek az emlékezésnek az alapján, fényében most valamit tenni készül. Mert most jött el az ideje. Ennek az emlékezésnek a kiáltás része természetesen. Ezért van értelme az imádságnak, ezért is. Mert részévé válik az isteni munkának, az isteni akaratnak. De mégiscsak elsőrenden az Úr hatalmas jellemzője ez, hogy megemlékezik valamiről, és ebben benne van, hogy nem sokára jön a beteljesedés ideje. Mire emlékezett itt Isten? Mózes első könyve 15. részében olvastuk azt, amikor szövetséget kötött Ábrahámmal, ketté kellett vágnia az állatokat, és a húsdarabok között maga Isten ment át. És akkor látható volt, hogy Isten mindent átvállalt. Úgy kötött Isten szövetséget szolgájával, hogy ő mindent átvállal, az ő kegyelme, irgalma mindent megtesz. Az a lényeg, hogy ő a hatalmas Isten, szeretett kapcsolatra lép az bűnös emberrel, Ábrahámmal. De még mielőtt megtette volna Isten ezt a szövetségkötési aktust, előtte álomban ezt az ígéretet tette neki. Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, amely nem az övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem én, és azután kijönnek majd nagy gazdagsággal. Te pedig elmegy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vésénkben, csak a negyedik nemzedék tér meg majd ide. Ha Izrael népe emlékezett erre az ígéretre, ami valószínű szálhagyomány útján mindenképpen ott lehetett népük történelmében, akkor tudhatták, hogy az a bizonyos esztendő, amit Isten megígért, most már letelőben van. És azt olvassuk, hogy Izrael népe nyuga szolgaságban, amit Isten előre megmondott, most viszont megemlékezik erről. Mit is ígértem én? És benne van a válasz, hogy akkor most már cselekedni kell. Beteljesedett minden. Betelt a gonoszsága a hitetleneknek Kánaán földjén, eltelt az az időszak, amit Isten ígért Ábrahámnak, most már eljött az ideje a szabadításnak. Most már cselekedni kell. Ebben a megemlékezett Isten az ősatyákkal kötött szövetségéről kifejezésben benne van az is, hogy ez a nép, amely szenved, pontosan az ő népe. Hát Ábrahám utódai. Ezért is cselekedni kell. Ő hű az ígéretéhez, hű ahhoz a néphez, akiket kiválasztott magának. Számunkra, akik a új szövetségi időszakban élünk, még jobb szövetségről van szó ebben a gondolatban. Az a szövetség, amit az Úr Jézus által kötött Isten. Tulajdonképpen az ábrahámi szövetség is ezt vetíti előre. Amikor kiáltunk Istenhez bajaink között, és még mindig nincs megoldás, Isten a háttérben már sok mindenre készülődik, mert Jézus által kötött szövetséget velünk. És a Jézusban kötött szövetség Isten kegyelmi szövetsége minden bűnössel. Ezért van az, hogy a legelrontottabb élet után is oda lehet kiáltani Istenhez. Könyörülj rajtam. Lator például ezt tette. És a Jézusban kötött szövetségnél is áll az, Jézus maga mondta, ha engem gyűlöl ez a világ, titeket is gyűlölni fog. Szenvedni fogtok, mint én. Mert még nem szabadultatok ki. Most már jelképesen mondom lelki értelmen Egyiptomból. Majd amikor eljön a mennyei Kánaán ideje, amikor eljön a örök élet kiteljesedése, az új ég, új föld dicsősége, akkor jön el az új szövetségi nép számára is a teljes megoldás ideje. Ezért lehet az, hogy valaki közöttünk is lehet olyan hithős, hogy egész életében szenvednie kell, mert így dicsőíti meg az Istent. De azért szenvedünk, egyrészt vele együtt, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Olvassuk a római levélben. És természetesen a földi életünkben bekövetkező szabadítások, amiket Isten először elkészít, aztán végrehajt, azért történnek, mert ő megemlékezik a Jézusban kötött szövetségéről. Az Úr Jézusra tekint, és azt mondja, most már szabadítok. És egyszer csak megoldódik, ha kell a lehetetlen helyzet is. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél írója, éppen azután, miután aláhúzta ott a zsidókhoz írt levél 11. részében, hogy vannak bizony olyan hősök, akiknek a szenvedése, sőt, mártír halála által dicsőítették meg Isten neve, és voltak ilyenek az Ószövetségben, de akkor is az Isten mi felőlünk, új szövetségi név felől valami jobbról gondoskodott. És így folytatja, azért mi is, akiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézve a hit fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Természetesen, amikor éppen nagy bajban vagyunk és sóhajtozunk, nyögünk, akkor úgy érezzük, hogy jó lenne, ha Isten úgy segítene, hogy megoldja a bajunkat. De ez nem mindig történik meg. Ekkor van Isten népének nagy ígéret arra, hogy Isten a nagy megoldást mindenképpen Jézus jövetelekor végzi el. És a legnagyobb bajunk, amikor halállal kell szembesülni, mert abból aztán tényleg nincs megoldás, ha egyszer el kell menni, akkor is Isten megemlékezik valamiről, és a győzelmet adja. És megtekintette Isten az Izrael fiait. Ott az ősi kifejezésben ennyi van, és látta Isten Izrael fiait. Azért fordít a Károli megtekinteni, vagy az újfordítás rátekinteni kifejezést, mert azt akarja hangsúlyozni, hogy ez nem csak annyi, hogy néz az Isten, és csak néz, hanem úgy néz valamit, hogy ránéz, rátekint, megtekint, ezek a magyar kifejezések mindent tartalmaznak, ami kell ide. Azaz benne van az, hogy ő közel van, oda néz szinte, és meglátja azt, ami történik, zajlik. A harmadik részben Mózesnek azt mondja, éppen az egyiptomi nép szenvedéséhez kapcsolódóan, látván láttam. Ez egy nagyon erős kifejezés arra, hogy az Isten lát, meglát, megtekint. Nem csak hall valamiről a távolból, és gondolkozzunk már arra, hogy mit kéne csinálni, mert valami történt, nem tudom pontosan micsoda, hanem arról van szó, hogy nem csak hall, hanem látja is, jól látja, tud róla. Ha kell, oda megy, hogy megnézze közelről. Segítő szándék, könyörülő szeretet van ebben a tekintetben. Amikor megszúrtam a kezem, vagy elvágtam az ujjamat, és az nagyon fájt, akkor általában mindig anyukámhoz szaladtam oda. Csak annyi kellett, hogy megpuszítja az ujjamat, és már meg is gyógyult. De néha az is elég volt, hogy csak ránézett, mert nem volt elvágva, ránézett, meg is simogatta talán, és már meggyógyult a lelkem. És nem is éreztem a testi fájdalmat. Mert van, amikor a tekintet is elég. Tudom, hogy az a hatalmas személy, akit szeretek, meg aki engem szeret, tud a dologról, és már meg is újult, meg is gyógyult minden. Énekeltük a 100. Zsoltárban Istenről, hogy ő pásztor, olyan, mint a pásztor. Ez a kép azért jó most talán, mert ha juh bajban van, nagy bajban, van, amikor a pásztornak oda kell menni, hogy meglássa a baját. És ha kell, Isten ilyen. Az elveszettét utána megy, mert az elveszett már el fog pusztulni, már magán nem tud segíteni, csak béget kiáltozik, de megy a pásztor oda, hogy segíthessen. Ez a megtekinteni kifejezést ezt hordozza. Ő jön közel. Nem távolból akar ő segíteni, hanem oda megy. És még egy példát, hogy mondjak, az Úr Jézus példáját, amikor Péter megtagadta őt, és méltó lett volna Péter arra, hogy elveszten örökre, Jézus akkor nem elfordult tőle, hanem rátekintett. Akkor még Péter nem gyógyult meg teljesen, csak elkezdett sírni. A teljes lelki gyógyulás a feltámadás után jött el, de Jézus már rátekintett. Megtekinti Isten, ezt a lét még nem látja. Nem tudja, hogy ott van mellette az Isten. De Isten elmondja magáról, hogy előre tudhassuk mi, akik olvasuk az igében. Az utolsó gondolat pedig, gondja volt rájuk Istennek. Amíg csak magyarul olvastam el, testvérek, már akkor is beszédessé vált ez a gondolat, de amikor megnéztem az ősi szöveget, meg a kommentát olvastam, akkor még inkább. Az van az eredeti szövegben, a 25. verset most mondom végig, és látta Isten az Izrael fiait, és ismerte Isten. És látta Isten az Izrael fiait, és ismerte Isten. Az ősi szöveg jelentése beszédes. Nekünk első hallása úgy tűnik, hogy mit ismert Isten. Az ismerni kifejezés a héberben van, amikor intellektuális ismeretre, megértésre vonatkozik. Valamit ismerek, megismerek, tudok. A Károli fordítása Jeremiás könyve 24. részében ezért így fordít, és szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem. De ez így is fordítható, és szívet adok nekik, hogy ismerjenek engem. Ez a szó szerepel itt. Mert van, amikor úgy a héber, mint a görög gondolkodásban az ismerni kifejezés nem csak intellektuális ismeret, sőt, nem is csupán az, hanem olyan valami, olyan fajta ismeret, ami személyes, sőt, intim kapcsolatot, közösséget jelent valakivel, vagy valamivel. Az egyik emlékezetesebb példa, amikor Mózes első könyve 4. részében megtudjuk azt, hogy megszületett a kicsi Izsák, illetve a kicsi Izsák, a kicsi Kain. De miért született meg Kain? És nem azt írja, hogy mert Ádám és Éva megszerette egymást, és fogant a kis Kain, hanem ezt olvassuk, azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogadott méhében, és szülte Kaint. Ez az ismeret tehát közösség, intim kapcsolat, ha kell, két személy között. És ismerte Isten. Kiket? Előtte az volt, hogy rátekintett, vagy látta Isten Izrael fiait, és ismerte Isten. Úgy tűnik, hogy azt akarja hangsúlyozni, hogy ezeket az Izrael fiait az Isten ilyen személyes, közösségi módon szereti. Isten személyes viszonyáról beszél az első Zsoltár a 6. versében, amikor azt mondja, hogy bűnösök útja elvész, az igazak útját viszont ismeri az Isten. És nem csak azt jelenti, hogy tud intellektuálisan valamiről, nem csak az, hogy elismeri, hanem gyönyörködik az igazak útjában, mert a szeretetet jelzi. Azaz annyira közel van a népéhez, hogy most már nem csak oda megy és rátekint, megnézi, hanem személyes kapcsolat van népe is közte. Ezért lesz igaz, aki az ő szemefényét bántja, az az ő népét bántja. Mert aki titeget bánt, az ő szemefényét bántja. A 43. részben Ézsaiás proféciája pedig úgy szól, hogy mivel Isten megváltotta a népet, nem kell félnie, mert nevén szólította a népét, és ezt mondja róluk, mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Sőt, még tovább megy a kijelentés, mikor azt mondja, örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztettem ki rád az én irgalmasságomat. Jeremiás 31.3. Ez az ismeret az újszövetségi kijelentésben tovább megy, és eleve ismerni kifejezéssé alakul, és azt mondja, hogy ez a bizonyos örökkévaló szeretet valóban örökkévaló. És akiket eleve ismert, mondja a Római Levél 8. részében, a 29. versben. Sokáig én is azt gondoltam, hogy ez eleve tudást jelent, de nem. Eleve szeret, öröktől fogva szeret. Ez az ő kiválasztó szeretete. És ezért hangsúlyos az a híres 28. vers ott a Római Levél 8. részében, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, és én is itt meg szoktam állni, de most már nem állok meg, mert így folytatódik, mint akik az ő végzése szerint elhívottak, vagy hivatalosak. Az ő isteni végzése, az ő isteni szeretete, az ő isteni ismerete. Ezt azért akartam így kifejteni, testvérek, mert számomra ez az utolsó jellemzője Istennek rendkívül jól kifejezi, hogy mennyire szereti ő a népét, ott a nyomorúság között is. Nem csak hallja őket, nem csak megemlékezik sok mindenről, nem csak rátekint, hanem ő szeretett közösséget vállal. Isten népeit olyan tulajdonképpen, mint a feleség, a férj pedig az Isten. És erről van szó a Bibliában. Milyen a mi Istenünk? Olyan, aki lehet, hogy még nem tesz semmit, de már készül, nagy dolgokra készül. És amikor fohászkodunk mi is talán, és megvannak a magunk bajai, ezekről volt vasárnap szó, hadd ne mondjam újra a példákat. De talán ismerős nekünk az, amikor csak kiáltani tudok már, magamért vagy másokért. Akkor is az a döntő, hogy kicsoda a mi Istenünk, és milyen viszonyban van velünk. Mert ha Isten ilyen valaki, akkor igaz ránk, miért mondod Jákob és szól szekként Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, ügyemmel nem gondol Istenem. Majd folytatja, ő erőt ad a megfáradottnak. Ez az Isten Jézus Krisztusban jelentette ki magát. Róla pedig azt tudjuk, hogy ő nem olyan valaki, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, aki nem tudna megindulni a mi szenvedéseinken, nehézségeinken, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, s kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Az alkalmas időben való segítség már most is igaz, és az Úrnak kedves, bármikor cselekedni is kezdhet, de a mi Úrunk már most készülődik cselekedni. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hódolunk előtted, hogy te ilyen Úr vagy. Köszönjük neked, hogy ennyire személyes módon szeretsz egyen-egyenként minket is. Áldunk téged, hogy az Úr Jézusban megmutattad, milyen mély a te szereteted. Dicsérjünk téged, Urunk, hogy a te örökkévaló szereteted gondoskodást és irgalmat is jelent számunkra a nehéz időszakok során. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk így kiáltani hozzád a bajok idején. Segíts nekünk, Atyánk, hogy a fájdalmak testi-lelki próbák közepette ne tudjon elnyomni bennünket a baj, hanem tudjunk felnézni reád Jézusban, és valóban azzal a hittel, amiről most is szólt az igehirdetés üzenete. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig készülődöl szabadítani, amikor még a szabadulást nem éljük át valósággal. Dicsétünk téged, hogy a manapon végső megoldást hozol számunkra. Kérjünk téged, segíts nekünk hűséggel megállni, és ha kell egész életünkön át fohászkodni, kiáltani, de hittel. És szeretnénk kegyelmedbe ajánlani most azokat közöttünk, akiknek a mostani időszak ilyen nehéz helyzet, amikor talán sírva kiáltanak, már mióta. Segíts nekik hordozni ezeket a bajokat, segíts hűséggel, ígéretedben bízva könyörögni, és kérünk téged, akaratod szerint add a te megoldásodat, már a földi életre nézve is, a körülményekben. Arra kérünk téged, segíts hordoznunk azokat a bajokat, amiknek nem lesz megoldása itt. Segíts akkor a te ígéretedre tekinteni, oda hátra nézve. Segíts, Urunk, nekünk abban, hogy mindig Jézusban lássuk a te szeretetedet, gondoskodásodat. Szeretnénk, Urunk, országunkat, népünk vezetőit is a te igéd fényében elébet hozni. Adj nekik megtérést, Urunk, adj istenfélő vezetőket, és kérünk, támogasd bölcsességeddel, hadd tudják népünk javát szolgálni most is, hadd élhessünk csendes és nyugodalmas életet, és a népünknek is hadd lehessen igazán megtérése hozzád. Olyan sokan kiáltanak valakihez vagy valamihez, könyörülj meg rajtuk, hogy megismerjenek téged a kegyelmes Istent. Segíts nekünk bizonyságot tenni rólad. Kérünk téged, hogy a magunk személyes problémáit, bajait is hittel tudjuk elébed vinni. Most is, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Befejezésül a 270. számú dicséretünket keressük ki. A 270. számú dicséretünket Isten előtti elcsendesedésre hív ez az ének. Énekeljük el ennek az éneknek az első, a harmadik, az ötödik és a hetedik verseit. 1, 3, 5, 7. Légy csendes szívvel és békével. kérjük az Úr áldását. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, annak a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Amen.